Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 221. dicséretünk első három versének éneklésével. A 221. dicséret első három versét énekeljük: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Thank you. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Sámuel próféta első könyve 12. részének válogatott verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Sámuel első könyve 12. részéből így szól a mi Urunk igéje. Akkor ezt mondta Sámuel egész Izraelnek. Íme hallgattam minden szavatokra, amit mondtatok nekem, és királyt választottam nektek. Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már köztetek. Előttetek jártam ifjúságomtól fogva a mai napig. Itt állok, válaszoljatok az Úr előtt és fölkentje előtt, kinek vettem el az ökrét, kinek vettem el a szamarát, kit nyomtam el és kit károsítottam meg. Kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunnyak. Visszaadom nektek. De ők ezt felelték, nem nyomtál el és nem károsítottál meg bennünket. Nem fogadtál el senkitől semmit. Akkor ezt mondta nekik, tanú az Úr veletek együtt, és tanú az ő fölkentje a mai napon, hogy nem találtatok semmit a kezemben. Azok pedig ezt felelték, ő a tanú. Majd ezt mondta Sámuel a népnek, az Úr rendelte Mózest és Áront. Ő hozta ki őseiteket Egyiptomból. Most azért álljatok ide, hadd ítéljem meg veletek együtt az Úr színe előtt, az Úr minden igaz tettét, amelyet veletek és őseitekkel véghez vitt. Amikor Jákob Egyiptomba jutott, és őseitek az Úrhoz kiáltottak segítségért, az Úr Mózest és Áront küldte el, akik kihozták őseiteket Egyiptomból, és letelepítették őket ezen a helyen. De ők elfelejtették Istenüket, az Urat, ezért eladta őket Siserának, Hátszor hadvezérének, és a filiszteusoknak, meg Moáb királyának, és azok harcoltak is ellenük. Akkor segítségért kiáltottak az Úrhoz, ezt mondva, vétkeztünk, mert elhagytuk az Urat, és a baáloknak és astartéknak szolgáltunk. De most ments meg bennünket ellenségeink kezéből, és neked fogunk szolgálni. Akkor az Úr elküldte Jerubbaalt, Bárákot, Jeftét és Sámuelt, és megmentett benneteket a környező ellenség kezéből, és biztonságban lakhattatok. De amikor láttátok, hogy Náhás, az Ammónia királya ellenetek jön, ezt mondtátok nekem, nem, hanem király uralkodjék fölöttünk, pedig Istenetek az Úr a ti királyotok. Most itt van a király, akit ti választottatok, akit ti kértetek. Tehát királyt is adott nektek az Úr. Bárcsak félnétek az Urat, és szolgálnátok neki, az ő szavára hallgatnátok, és ne lázadnátok fel az Úr parancsa ellen, hanem követnétek Isteneteket az Urat ti is, meg a király is, aki uralkodik fölöttetek. Mert ha nem hallgattok az Úr szavára, hanem föllázadtok az Úr parancsa ellen, akkor ellenetek fordul az Úr, ugyanúgy, mint őseitek ellen. Azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. Ha azonban mégis gonoszul éltek, elvesztek királyotokkal együtt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, ismét eljöttünk ide a te házadba, hogy a te igédet hallgassuk, hogy imádságban, énekszóban válaszoljunk a te igédre, segítségül hívjuk a te nevedet. Most is rád van szükségünk mindannyiunknak. Kiki, amilyen kérdéssel, kéréssel, gonddal, kétséggel érkezett, mind kitárjuk előtted szívünket. Te választ tudsz adni a minket égető problémákra, meg tudod vigasztalni a gyász miatt szomorú szívünket, és el tudsz igazítani életünk nehéz útvesztőiben. Add, hogy most is nyitva legyen a szívünk arra, amit te üzensz igéden keresztül. Árasz ki a te lelkedet mindannyiunkra ezen az Isten tiszteleten, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te igédnek. Add, hogy a te igéd ne szóljon hiába, hanem megteremjük a megtérés gyümölcsét, hagyd legyünk engedelmes szolgáid, követőid mindabban, amit most az igén keresztül üzensz nekünk. Drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást. Amen. Az ige hallgatására készülve a 221. dicséret 5. versét énekeljük. A 221. dicséret 5. verse így kezdődik: Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Sámuel első könyve 12. részének 24. versében, eképpen. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. Kedves testvérek, hétről hétre most Sámuel történeteit olvassuk a Szentírásból, és az alapján gondolkodunk arról, hogy Isten hogyan végzi munkáját a mi életünkben is. A mai történetünkben is az a Sámuel szólal meg, aki már gyermekkorában is hallotta az Isten igéjét, és felnőtt korára több tisztséget is betöltött. Éli halála után ő lett főpap, ugyanakkor próféta is volt, és ő volt Izrael utolsó bírája. Ő határozottan ellenezte azt, hogy Izraelnek földi királya legyen, de Isten azt mondta neki, hogy engedjen a nép kívánságának, és kenje fel királynak azt, akit Isten erre alkalmasnak talál. Így lett Saul Izrael királya. Róla a múlt vasárnap hallottunk, hogy milyen nagy győzelmet aratott az ammóniak fölött Isten segítségével. És a hálás nép megerősítette Sault abban, hogy ő legyen a király, és amikor ez is így megtörtént, elérkezett Sámuel életében az a nap, amikor le kellett tennie a bírói tisztét, mert innentől kezdve már a király feladata lett az egész nép kormányzása, vedetése. Sámuel ünnepélyesen egybehívta Izrael egész gyülekezetét, és beszédet intézett hozzájuk. Ez az a beszéd, amit az előbb nagy részletében hallhattunk az Isten tisztelet elején. Sámuel ezt az alkalmat arra használta fel, hogy számot adjon mindenkinek a saját életéről, a bírói működéséről, egyúttal pedig intette és figyelmeztette Izrael népét arra, hogy maradjanak meg hűségesen az Úr félelmében. Sámuelnek nagyon fontos volt, hogy úgy állhasson oda Izrael gyülekezete elé, mint akinek rendben van az ügye Istennel, és rendben van az emberek felé is. A 8. részben olvassuk, hogy Sámuel fiai nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megbeszélgetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. És ezt Izrael vénei ki is mondták, amikor királyt kértek, te már megöregedtél, fiait pedig nem a te útadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel, aki mindvégig hűséges maradt az Úrhoz, a búcsú beszéde kezdetén tisztázta a hallgatósága előtt, hogy bár a családja nem követte az ő példáját, ő maga nem volt megbeszegedhető, ő nem helyezte a saját hasznát az Isten igazsága elé, ő megmaradt hűségesen az Úr rendelésében, törvénye szerint. És most a nép előtt számot kellett vetnie saját magával, számot kellett adnia a munkájáról, a hűségéről, a lelkületéről, és nem utolsó sorban az Istennel való kapcsolatáról. És kedves testvérek, a mi életünkben is vannak olyan pillanatok, amikor visszatekintünk az eltelt időre, számot vetünk arról, hogy hogyan éltünk a lehetőségekkel, hasznára voltunk-e azoknak, akik között éltünk, vagy csak úgy tengettük, lengettük az életünket, ahogy jónak láttuk. Keresztjén emberként azt is mérlegre tesszük, hogy Isten akarata szerint éltünk-e, vajon tudott-e engem Isten használni az elmúlt időben. És ilyen számadást szoktunk tartani év végén, amikor egy egész esztendőre nézünk vissza, vagy ugyanezt sokan megteszik a születésnapjukon, mert itt is egy esztendős határkőhöz érkezik az életünk. De számadásra kerül a sor akkor is, amikor valaki munkahelyet vált, vagy nyugdíjba megy, és bevégzi az addigi munkáját, visszatekint arra, hogy mennyi időt töltött munkával, mennyire értékelhető mindaz, amit elvégzett. Vagy most a gyülekezetünkben és az ország sok gyülekezetében, amikor valakinek lejár a presbiteri szolgálata, visszatekintve átgondolja, mennyire volt a helyén, mit tett az Isten akarata szerint, mennyiben volt hasznára a gyülekezetnek a presbiteri szolgálata, miben volt hiányos a munkája, miben kellett volna többet tennie, és hogy tényleg szívből tudott-e Istennek és a gyülekezetnek szolgálni. Számadást teszünk Isten felé akkor is, amikor úrvacsorára készülünk, ilyenkor önvizsgálatot tartunk és átgondoljuk, van-e olyan bűnöm, ami most terheli a lelkemet, amire bocsánatot kell kérnem, amitől most megszabadulhatok. Ugye szoktunk ilyet tenni, mielőtt úrvacsorázunk, hogy átgondoljuk, számadást tartunk az életünkkel. Mert ilyenkor Isten egy lelki tükröt tart elénk, hogy meglássuk, elmaradt a tisztálkodás, a lelki értelembe vett mosakodás. Szükségem van arra, hogy Isten is úgy lásson engem, mint akit Jézus Krisztus vére tisztára mosott. És végül mindenképpen szólnunk kell arról is, hogy elérkezik életünk, földi életünk végén az a pillanat, amit senki nem kerülhet ki. Számot kell adnunk egész életünkről, ahogy a Bibliában olvassuk, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélés szék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. És fontos, hogy ne csak akkor jussunk el odáig, hogy számot adjunk az életünkről, hanem már előbb is. Milyen gyakran szoktuk ezt megtenni? Milyen gyakran végzünk számadást az életünk dolgairól, cselekedeteinkről, életvitelünkről? Ritkán? Alkalomszerűen? Ha tényleg Isten terve szerint akarjuk élni az életünket, akkor nem csak évente kellene elvégeznünk ezt a számadást, hanem naponta. Minden este, mindegyik napunk végén. Mert nem tudjuk, hogy reggel fel fogunk-e ébredni, ezért nem szabadna elrendezetlenül hagynunk bűneinket, hanem lelkileg is meg kellene tisztulnunk az esti mosakodás kapcsán, mielőtt aludni térünk. De hogyan tegyük ezt? Úgy, hogy meg kell vallanunk bűneinket, kérnünk kell Jézust, hogy az ő vére mosson minket tisztára. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én, Istenem, Jézus vére s kegyelmed mossa le a bűnömet, mondja egy szép esti ének, de ugyanerre biztat egy Moldvában gyűjtött népi költésű esti ének is, amely az új énekeskönyvünkbe is belekerült. A 691. ének harmadik verséről van szó. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Ha pedig Isten felé már elvégeztük ezt a számadást, akkor jó lelkiismerettel megtehetjük ezt az emberek előtt is. Sámuelnek is voltak hibái, bűnei, mint minden embernek, de ő az Úrhoz ragaszkodva nem engedte, hogy a kezéhez lopás, megbeszegedés tapadjon, hanem arra törekedett, hogy a lelkiismerete tiszta maradjon, és ha mégis kiderülne róla, hogy nem tisztességesen járt el, készen állt arra, hogy alázatosan elfogadja és rendezze a korábbi elrontott dolgait. Az Urat hívta tanul, nem károsítottam meg közületek senkit. Ha mégis, akkor szóljon az illető, most azonnal visszaadom neki. S vajon mi hogy vagyunk ezzel? Nem károsítottunk meg senkit? Nincs nálunk semmi, ami a másik emberé? Valami, amit elvettünk, vagy egyszer régen kölcsönkértük, és elfelejtettük visszaadni? Ha így van, akkor azt adjuk vissza minél előbb, hogy a lelkiismeretünk ne vádoljon már tovább bennünket. Vagy gondoljuk végig azt is, hogy egy esetleges pletykával nem loptuk-e el bárkinek a becsületét, azáltal, hogy rossz hírét keltettük. Nem éltünk-e vissza valakinek az idejével? Bizony óriási dolog, ha maga Isten lehet a tanú arra, hogy senkit nem károsítottunk meg. Megadtuk mindenkinek, amivel tartoztunk, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. Bárcsak mi is ugyanúgy adhatnánk számot, mint Sámuel, vagy mint ahogy egy szép sírfeliratban olvasható Dzsida Jenő síremlékén, mindent megtettem, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földimását. Sámuel azután, hogy számadást végzett és rend volt a lelkében, el tudta mondani Isten üzenetét az embereknek. Először neki kellett rendben lennie, azután pedig az embereket is taníthatta. Most már szembesíthette őket azzal, hogy hiba volt földi királyt kérniük, nem volt nekik elég az, hogy Isten a királyuk. Nem úgy talált szálkát az emberek szemében, hogy közben az ő szemében gerenda maradt, ahogy erre Jézus figyelmeztet minket egy találó hasonlattal. Sámuel ezután nem csak azt tudta elmondani, hogy mit kellett volna, vagy mit nem kellett volna tenniük, hanem azt is, hogy mit vár most Isten tőlük. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. És ebben a felszólításban, amely nekünk is szól, nem csak az akkori izraelieknek, együtt van a múlt, a jelen és a jövő. A múltra nézve azt kéri Isten tőlünk is, hogy lássuk meg az ő nagy tetteit, amelyeket véghez vitt rajtunk. Igen, a számadásba ez is beletartozik. Meg kell látnom, hogy mi az, amit én magam tettem meg, jól vagy rosszul, de még inkább látnom kell azt, amit Isten végzett el az életemben. Az, hogy ő nem sújtott le rám azonnal, amikor büntetést érdemeltem, hanem kegyelmét nyújtotta felém. Látnom kell, hogy ő egyengedte utamat, ő adott erőt, egészséget, jó képességeket, hogy be tudjam tölteni a küldetésemet, és ne hiába éljek ezen a világon. Ő adott nekem családot, ahol felnevelkedhettem, ahol gondoskodtak rólam azok, akiket Isten kirendelt erre. És sokan tudnánk olyan történeteket elmondani a saját életünkből, amikor Isten valamilyen halálos veszélyből mentett ki bennünket. Csoda és kegyelem az, ha én még élek. Nem véletlen azután, amit lelki életem fejlődésében Isten úgy rendezett, hogy történetesen kaptam egy Bibliát, lehet, hogy éppen a konfirmációmra. Nem véletlenül találkoztam olyan emberekkel, akiknek világított a hitük, és akiken keresztül Isten megmutatta, hogy hogyan lehet őt megtalálni. Rámutatott, hogy hogyan lehetek én is Isten gyermeke, hogyan járhatom keresztény lelki testvéreimmel együtt a hit útját, hogyan harcolhatom meg a győztes harcot. Lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. A jelenre nézve arra szólít fel minket az ige, hogy Istent félve az ő jelenlétében tegyünk mindent, amit ő vár tőlünk. Érezzük meg, hogy mit jelent az ő szentségében járni, az ő dicsőségében, fenségében részesednünk nekünk, akik erre nem vagyunk méltók, porszem emberek, bűnös emberek, hogy Isten mégis az ő szentségébe beengedjen bennünket. Féljétek az Urat! Ez nem azt jelenti, hogy félnünk kell tőle, hanem azt jelenti, hogy olyan tisztelettel forduljunk feléje, ami őt megilleti. Alázatra indít bennünket a hatalmas Isten jelenlétében az, hogy olyan valaki előtt állunk, aki tiszta és szent, és aki mégis lehajol hozzánk az ő szeretetével. Ha egy magas rangú vendég érkezne hozzánk látogatóba, akit mi egyébként szeretve tisztelünk, akkor nem azért takarítjuk ki előtte jól a lakásunkat, mert félünk tőle, hanem inkább attól félünk, hogy nehogy rossz érzéseket okozzunk neki, nehogy valamit elrontsunk, amikor a kedvében akarunk járni. Aki az Urat féli, az nem játszik a bűnnel, de nem csak azért, mert fél Istentől, hanem azért, mert ő maga is úgy szeretne az Isten rendelése és akarata szerint járni. Aki az Isten jelenlétében él, az vigyáz a beszédére, olyankor is, amikor körülötte éppen mondjuk trágár vicceket mesélnek, vagy a vezető politikusokat ócsárolják, akikért nekünk csendesen imádkozzunk kell, nem pedig mocskolódva beszélnünk róluk. Aki az Urat féli, annak fontos, hogy őt szolgálja teljes szívével, és mindent az Úr dicsőségére tegyen. És van a jövőre utaló felszólítás is ebben a részben, hogy ne csak a szándék legyen meg bennünk, hanem tényleg állítsuk is egész jövőnket az Úr szolgálatába. Szolgáljátok őt híven, teljes szívből. És nem tudjuk, mennyi időnk van még itt a földön, de egyszer majd arról is számot kell adnunk, amit ezután fogunk tenni. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, olvassuk a Galata levélben. Az Urat híven szolgálni azt tudja, aki teljes szívvel odafigyel rá. Amikor a munkahelyi főnök kiosztja a feladatokat, vagy a katonai parancsnok kiadja a napi parancsot, akkor az alkalmazott vagy a közkatona lemond a saját kényelméről, akaratát ráhangolja arra, amit tőle várnak, és azon igyekszik, hogy a számonkérés idejére legyen mit felmutatnia. Az Urat szolgálni híven és teljes szívből azt tudja, aki naponta keresi, mi a feladata, aki elolvassa az igét, aki csendes imádságban ráhangolja a szívét az Isten szavára, és ott van benne az a készség, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Akkor is, ha ez éppen nem kényelmes, akkor is, ha emiatt ki kell lépnem a komfortzónából, akkor is én hűséges akarok maradni az én Uramhoz, teljes szívvel szolgálni őt. A hűség azt jelenti, hogy ha nem is értek mindent, amit Isten tőlem kér, hogy miért is kéri ezt, mégis megteszem, mert ő tudja, miért kéri tőlem, és ha az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem, akkor az én hűségem csak válasz az ő hűségére. És akik tényleg hűségesek az Úrhoz, azokra a szolgákra boldog jövő vár, ahogy Jézus ígéri, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Mi tehát Isten üzenete számunkra ezen a mai Isten tiszteleten? Az, hogy álljunk meg Isten előtt, vessünk számot arról, hogyan éltünk, és tegyük rendbe az Istennel való kapcsolatunkat, valamint az emberekkel való kapcsolatunkat. Lássuk meg Isten kegyelmét az életünkben, és hálából szánjuk oda az előttünk álló időt is az ő szolgálatára. Így hangzott az ige, csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 461. dicséretünket énekeljük, a 461. dicséretünket, a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban csak alázattal és töredelmes szívvel tárhatjuk ki előtted a szívünket, hiszen te még a gondolatunkat, az érzelmeink rezdülését is mind pontosan ismered. És amikor arra kérsz bennünket, hogy mi is tekintsünk vissza, és vegyük számba az életünk dolgait, nem azért kéred ezt tőlünk, mert te ezt nem tudnád, hanem azért, hogy mi is lássuk, mi is számoljunk azzal, mit érdemelnénk, és milyen nagy a te kegyelmed, hogy mégis szeretettel fordulsz hozzánk, és kész vagy bűneinket megbocsátani, eltörölni Jézus Krisztus áldozatáért. Arra kérünk, hogy indítsd a mi szívünket erre, hogy meglássuk, milyen nagy tetteket vittél véghez rajtunk, és hálából mi is oda szánjuk egész életünket arra, hogy neked szolgáljunk, a te nevedre szerezzünk dicsőséget. Köszönjük ezeket a csendes istentiszteleti alkalmakat, amikor a hét sok munkája között és tennivalója, intézmivalója között adsz arra alkalmat, lehetőséget, hogy csendben együtt legyünk veled, és a szívünket ráhangoljuk a te igédre, a te akaratodra. Hadd tudjuk ezt mindig megtenni, amikor elérkezik ennek az ideje, hogy egy-egy napunkat is úgy tudjuk lezárni, hogy békességben térjünk nyugovóra, és add, hogy életünk végére is, mire a nagy számadásra sor kerül, addigra minden el legyen rendezve a lelkünkben. Imádkozunk most is azokért, akik betegség miatt nem vehetnek részt ezen az Isten tiszteleten. Sokan vannak most is betegek a gyülekezetünkben, akik műtétre várnak, vagy éppen egy műtéten estek túl, vagy a beteg ágyukban sóhajtoznak. Urunk, a te gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért. Add a te vigasztaló lelkedet, hogy megtalálják azt, amire lelküknek most leginkább szüksége van. Imádkozunk a presbiter választás folytatásáért, hogy valóban olyan őrállók kerülhessenek a gyülekezetünkbe, akik hűséggel, rád figyelő szívvel végzik a feladatukat. Köszönjük, hogy ilyen módon is gondod van ránk. Hadd tudjunk ebben is belesimulni, a te vezetésedbe és akaratodba. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 16:00 lesz házasköri alkalom, amelyre a házaspárokat várjuk szeretettel, hogy Isten igényének útmutatásában élhessük a mi házas életünket is. Holnap estétől evangelizációs hét kezdődik gyülekezetünkben, hétfőtől péntekig, esténként 18:00 kezdettel a gyülekezeti termünkben lesznek az evangelizációs alkalmak. Somogyi Péter és Riskó János lelkipásztorok hirdetik az igét. Imádságban is készüljünk erre, és hívogassunk erre bátran olyanokat is, akik nem szoktak a gyülekezet közösségébe járni, hogy őket is megszólítsa ebben Isten igéje. Kedden 8:45-kor megtartjuk az imaóránkat, és 9:00 gyülekezeti bibliaóránkat. Csütörtök este az evangelizációs alkalom után 7:00 lesz énekkari próba, majd pedig imaközösség, és a péntek esti ifjúsági alkalmak az evangelizációs héthez igazodnak. A jövő vasárnap Hajdú Zoltán Levente, a Zsinat missziói osztályának vezetője hirdeti közöttünk az igét, és előadásában ismerteti egyházunk intézményes missziói munkáját, betekintést fogunk kapni arra, ami egyházunkban ilyen módon is történik. Majd ezt követi a megismételt presbiter választás, erről még szólni fogok a hirdetések végén. És az evangelizációs hét végére tervezett úrvacsoraosztást egy héttel későbbre, november 26-ára halasztjuk. keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Fülöp Sándor 53 éves korában hunyt el. Temetése csütörtökön 2 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Köszönjük azoknak, akik már kitöltötték a gyülekezeti szolgálatra való jelentkezésről szóló lapunkat, kérdőívünket, amely most is ott van a persely mellett. Szeretnénk áttekinteni, egyben látni, hogy ki, milyen alkalommal kérhetünk olyan szolgálatra, ami adódik a gyülekezetünkben. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliákat, énekeskönyveket, különböző kiadványokat, amelyek a hitünket ébresztik vagy erősítik, megtalálunk az Isten tisztelet végeztével. A betöltetlenül maradt 1 presbiteri és 4 pótpresbiteri tisztségre meg kell ismételnünk a választást, ennek 14 napon belül kell megtörténnie az előző választási fordulótól számítva. Így a megismételt választás időpontja a jövő vasárnap, november 19-e. A választás most is csak akkor lehet érvényes, ha a névjegyzékbe felvetteknek legalább 10%-a megjelenik, ami a mi esetünkben 45 főt jelent. A jelöltek listájára az a 12 személy kerül fel, akik 55 vagy ennél kevesebb szavazatot kaptak, és közülük maximum 5 nevet lehet majd bejelölni. A megismételt szavazásnál már nem szükséges a leadott szavazatok számának több mint felét elérni, hanem a legtöbb szavazatot elérő személyek határozzák meg a sorrendet. Aki a legtöbbet kapja, ő lesz presbiter, a következő 4 pedig pótpresbiter. És most is arra kérjük a szavazati joggal rendelkező testvéreinket, hogy jöjjenek el szavazni, és imádkozzanak azért, hogy Isten akarata valósuljon meg. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 221. dicséret 7. és 8. versét énekeljük áldás előtt. A 221. dicséret 7. és 8. versét: tarts meg minden időben minket az igaz hitben.
Thank you.
semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.